Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A világon több mint 80 olyan általános földrajzi térképről tudnak, amely a 16. és 19. század között nyomtatásban jelent meg, és önállóan ábrázolja Erdélyt. Petelei Klára történész levéltáros és Tamás Sándor térképgyűjtő valamennyit egy kötetbe foglalta, és a magyarországi Bethlen Gábor Alap, illetve a Román Kulturális Minisztérium támogatásával három nyelven megjelentette Descriptio Transilvaniae, vagyis Erdély ábrázolása címmel. Az igényes kivitelezésű albumot nemrégiben mutatták be Aradon, ahol kiállítást is rendeztek a könyvben szereplő térképek reprodukcióiból. Tamás Sándorral és a kiadványt lektoráló Gróf Lászlóval, a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagjával Pataki Lehel Zsolt beszélget. Ezt követően a Bukaresti Balassi Intézetben megnyílt Befejezetlen gondolatok című kiállítás kapcsán hallhatnak interjút Molnár Krisztina marosvásárhelyi képzőművésszel. A tárlaton 23 különböző műfajban alkotó, magyar, román, német, illetve világ több pontján élő erdélyi képzőművésznő mutatja be az anyasággal járó ambivalens érzéseit, a felemelő és magasztos pillanatokat ugyanúgy, mint a negatív gondolatokat, félelmeket. Tartsanak velünk! Petelei Klára és Tamás Sándor Descriptio Transilvaniae című kötete az első olyan kiadvány, amely Erdély önálló nyomtatott történelmi térképeit mutatja be. Az albumban szereplő térképlapok páratlan művészi alkotások is egyben, amelyek művelési értéke is számottevő. A kötet aradi bemutatóján készült Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítása.
Tamás Sándort eddig, mint a Kovászna megyei tanács elnökét ismerhette az itt jelenlévő közönség is, most egy teljesen más oldaláról mutatkozott be. Mióta foglalkozik térképgyűjtéssel?
Régebb, mint politikával. Ennek több mint 25 éves múltja van. Tulajdonképpen már gyerekkoromban is, 89 előtt is szerettem a történelmet. Szerettem mindig megkeresni azokat a helyeket, ahol élek, születtem. És 90-ben vagy Budapestre kerültem egyetemre. Ott találkoztam igazából először térképekkel, antikváriumokban. Akkor még diákként csak reprodukciókat tudtam gyűjteni, aztán később egyre inkább rákaptam az eredeti térképek gyűjtésére. Szeretem, hobbim, sok esetben, ahogy nálunk mondani szokás, még az ingemet is odaadnám egy-egy szép térképért.
Miért olyan egyedülálló ez a kiadvány?
A térkép történeti szakirodalomban is egy érdekes színfolt, hiszen csak olyan térképeket tartalmaz, ahol Erdélyt önállóan jelenítették meg elődeink. Tudomány mai állása szerint a ma ismert összes erdélyi térképet összegyűjtöttük, Finnországtól Párizsig, Budapestről Kézdivásárhelyig, magán- és közgyűjteményekből egyaránt. 87 térkép van, nyilván mindegyiknek minden kiadását nem tudtuk bemutatni, mert azért egy kicsit sok kötetre lenne szükség, de az alapkiadásokat, a fontos megjelenéseket, azokat mindenképpen. Ilyen szempontból ilyen könyv nem létezett, így összegyűjtve erdélyi térképei sehol eddig nem jelentek még meg. Szakmailag is kifogástalan Petelei Klára munkája, hiszen ő történész levéltáros a Teleki Bolyai Könyvtárban Marosvásárhelyen éveken keresztül dolgozott, de nyilván a tágabb közönségnek is. Éppen ezért egyrészt magyar, román és angol nyelvű minden egyes szócik, másrészt a térképek mellett van egy-egy kis érdekességeket is tartalmazó, de szakmailag megalapozott leírás a térképészről és a térképről egyaránt.
Az itt kiállított térképek mind szerepelnek az albumban is, illetve a gyűjteményéből is vannak itt térképek?
Igen, tehát egyrészt mindegyik szerepel az albumban, mint ahogy említettem, az album az egy teljes, tehát a tudomány mai állása szerint eddig nyomtatásban megjelent erdélyi térképeket tartalmazza. Általános térképekről van szó, tehát nem katonai térképekről, nem valamiféle szakmai térképekről, hanem általános történelmi földrajzi térképekről van szó. Másrészt pedig úgy, ahogy a kötetben is és a kiállításon is, saját térképeim is reprodukcióban itt vannak.
A megjelent albumot és a térképeket Gróf László, a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja méltatta.
Egy általános betekintést nyújt Erdély térképi ábrázolásába, 1532-től Honterus térképétől 1850-es évekig. A szempont az volt, hogy Erdély önálló térképe legyen.
Van ezek között olyan, ami a maga nemében különleges, vagy az egész album így egyedi?
Megemlítendő az, hogy Honterus térképe egyetlen példányban maradt meg. Ez az Országos Széchenyi Könyvtárban van. Azután Tamás Sándor beszélt az esküvői térképről, ami ugyancsak nagyon ritka. A Telekitéka nagyon jó gyűjteménnyel rendelkezik. Tamás Sándor egyik legnagyobb erdélyi térképei gyűjteménye van nála. És a gyűjtők szerepe nem csak abban van, hogy összegyűjtés, tanulmányozza, hanem közkincsét teszi, tehát kiadnak egy kötetet. Az én saját gyűjteményem egy részét Sárvár városának, én Sárváron vagyok Vas megyéből, a városnak adományoztam, ott megtekinthető kiállításon, azután az Ortélis gyűjteménye az Országos Széchenyi Könyvtárba került. Az, hogy Tamás Sándor hogyan dönt erről, azt nem tudom, viszont Nastázinak a gyűjteménye az pedig egy önálló múzeumot létesített Bukarestben, amit mindenkinek tudok ajánlani, tudnék azokat a térképeket, amit mi itt bemutatunk. A Honterus kivételével természetesen, azok majdnem mind megtalálhatók, és azok önmagukért beszélnek, hogy mit ábrázolnak a különböző évszázadokban. Igyekeztünk arra koncentrálni, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Általában a saját szülőfalujukat keresik meg.
Mióta tagja a Brit Királyi Földrajzi Társaságnak, és mióta él Oxfordban?
1956-ban kerültem külföldre, és Oxfordban végeztem, Oxfordban tanítottam is, Cambridge-ben is, és Reading-i Egyetemen is, de hát Oxfordban valójában a Bodleian Könyvtár az, ahol én rengeteget kutattam, nagyon nagy térképgyűjteménnyel rendelkeznek, több mint 2 millió térkép van a Bodleian Könyvtárban, és érdekes módon Bot Péternek a két munkáját, amiről itt beszéltem, az Isten vitézkedő anya Szentegyházáról, annak a két példánya nem volt meg a Bodleian Könyvtárnak, azt én adományoztam neki. A többi könyvem pedig ide került Marosvásárhelyre, a Telekitékába. Tehát a gyűjtőnek az a feladata, hogy amikor összegyűjtötte, azt ne tartsa meg magának, és ne vesszen kárba, hanem mindenki számára elérhető legyen.
Tamás Sándor térképgyűjtővel és a kiadványt lektoráló Gróf Lászlóval, a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagjával Pataki Lehel Zsolt beszélgetett. A következőkben, kedves hallgatóink, a Bukaresti Liceum Konzort régi zeneegyüttes táncokat ad elő az erdélyi fejedelemség korából.
Thank you.
Miközben a 21. század egyre több önkifejezési eszközt nyújt a mai nők számára, mégsem lett könnyebb alkotóművészként érvényesülni. A képzőművész, ha anya lesz, nehezen talál már vissza az alkotás csendjéhez, pedig meg annyi érzés és gondolat kavarog benne. A bukaresti Balassi Intézetben is bemutatott Befejezetlen gondolatok című kiállítás ezt az ellentmondást szeretné feloldani. Ugyanakkor arra szeretné bátorítani a képzőművész édesanyákat, hogy kifejezzék az anyasággal, új életérzésükkel kapcsolatos tapasztalataikat, nyilatkozta adásunknak Molnár Krisztina, marosvásárhelyi képzőművész.
A kiállítás ötlete Banta Anna Mária marosvásárhelyi képzőművész és rajztanárnő fejében született meg. Ő egy kisfiú édesanyja. Az ő ötlete az volt, hogy olyan képzőművész édesanyákat hívjunk meg egy közös tárlatra, akik az anyaság témájával foglalkoznának a munkáikban. Közösen egy egyesületet alapítottunk Marosvásárhelyen, a NOE Projekt Kulturális Egyesületet, és én is beszálltam ebbe a közös projektbe, és utána kezdtem el gondolkozni, meg utána olvasni, meg ezt a témát egy kicsit körbejárni, hogy volt-e hasonló kiállítás, ezzel a témával foglalkoztak-e, és tényleg ezt feltűnt, hogy ez egy ilyen visszatérő motivum, hogy azok a képzőművész nők, akik anyák lesznek, utána mindig nagyon nehezen tudják összeegyeztetni a munkájukat a művész ambícióikkal. Nem csak azért, hogy gyerek mellett nehezebb dolgozni, nehezebb azt a nyugalmat megtalálni, nehezebb koncentrálni, odafigyelni, nincs már meg az a csend, meg az idő, ami azelőtt mondjuk megvolt. És gyakran visszatérő motivum az, hogy neki kezdenek valaminek, tehát van egy ötletük, és próbálják azt kivitelezni, és egyszerűen mindig félbeszakítják. Tehát, hogy az a gondolat, ami elindul bennük, vagy az a terv, az az ötlet, az igazából befejezetlen marad.
Az is a címet tárlatnak, hogy Befejezetlen gondolatok. 23 művésznő állít ki, magyarok, románok, németek. Hogy gyűltek össze? Kik ők?
Több marosvásárhelyi képzőművésznő van, akkor kolozsváriak vannak. Hát ezek egyrészt személyes ismerősök, barátnők, egyetemről, volt kolléganők. De vannak olyan érdekes történetek is, hogy például Marosvásárhelyen létezik egy kulturális egyesület, és annak az elnöke hallotta, hogy ezt a kiállítást szeretnénk megszervezni, és adott pillanatban mutatott egy képeslapot, amin egy fotó volt, amit egy írországi galériában vásárolt, és a képeslap hátán ott volt a művésznőnek az elérhetősége, a weboldal, és felvettük közösen akkor a kapcsolatot ezzel a művésznővel, és akkor ő például elküldte a fotóját, amit Romániában kinyomtattunk, és akkor így ki tudjuk állítani. Tehát az az előnye, úgymond most ennek a digitális, meg informatizált világnak, hogy olyanokkal is kapcsolatba tudtunk lépni, akiknek a fizikai jelenléte nem szükséges, tehát el lehet küldeni számítógépen, vannak digitális print, fényképek. A marosvásárhelyi kolozsvári művészek zöme azért inkább festett. Van egy szatmári művésznő, egy nagybányai, teljesen különböző műfajban alkotó művészek. Van festészet, tűzzománc, kerámia, mindenből egy-egy installáció, de még nemezelt párnák is vannak, illetve digitális print.
A bukaresti tárlat hányadik állomás ennek a kiállításnak? Ha jól tudom, tavaly Vásárhelyen volt a bemutatója. Még hol volt kiállítva, vagy hol lesz esetleg?
Eredetileg így terveztük, ilyen két állomásosra, tehát, hogy csak Marosvásárhely és Bukarest. A munkák egy részét megtartottuk, úgymond kölcsön, amíg ide elhozzuk Bukarestbe, illetve volt, amit visszaküldtünk a művésznőknek, és elég nehéz volt most újra összeszedni. Nem tudom, hogy lesz-e következő állomás, ez attól is függ, hogy találunk egy olyan befogadó intézményt, mint a Magyar Kulturális Intézet, amely tényleg nagyon nagyvonalúan ezt a kiállítást befogadta így anyák napja alkalmából, és így volt lehetséges, hogy akkor ide is elhozzuk. Inkább az anyag nem bővült, picit változott, tehát volt olyan művésznő, aki visszakérte a munkáját, és akkor helyette valami mást adott. Picivel kevesebbet hoztunk el, mert a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kiállító termében valamivel több hely volt, és több munka is elfértett. Vannak művésznök, akik ott mondjuk 2-3 munkával vettek részt, és ide csak egy munkát hoztunk.
A Vásárhelyi tárlat után interjút adott Molnár Krisztina, és ott hangzik el, hogy egy képzőművésznőnek gyereke születik, ajándékba egy törülközőt kap, amire rá van írva, hogy még egyel kevesebb. Tehát, hogy még egy művésznővel kevesebb. Úgy élték meg, gondolom, a kollégák, hogy az anyasággal kihúlik a képzőművészek sorából az ember.
Ezt a történetet igazából egy berlini kiállítás kapcsán olvastam, ott volt egy hasonló kiállítás, tehát ugyancsak ilyen anya képzőművészek állítottak ki, és egy művésznő ezt a kis hímzett törülközőjét állította ki, amit a művésznő barátnői ajándékoztak neki ezzel a felirattal, hogy most egy kevesebb. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a gyerek mellett egy ideig nagyon nehéz alkotni, főleg a kisgyerek mellett, hanem az is, hogy Romániában tényleg nagyon kevesen, de a világ bármilyen részén kevés olyan művész van, aki tényleg a művészetéből él. És abban a pillanatban, amikor mondjuk családja van és gyereke van, akkor azt nézi, hogy a megélhetés érdekében mit tud tenni, hogy akkor lehet, hogy olyan munkákat vállal el, aminek már nem sok köze van a művészethez, vagy mondjuk designer lesz, vagy tanítani kezd, és akkor egyre kevesebb idő jut a szabad alkotásra. Hát hogyha mondjuk olyan férje van, aki segít neki, mondjuk anyagilag támogatja, és akkor ő tud tényleg művészkedni, de nagyon kevés ilyen példát ismerek. Tehát legtöbbször az anya is ugye dolgozik, pénzt keres, és akkor ez egy ilyen lopott idő, ami a művészetre jut, mert valamikor olyankor kell kicsit félrevonulni, amikor a gyerek alszik, mondjuk hamarabb felkelni, vagy éjszaka dolgozni, vagy amikor nyugalom van, amikor tényleg félre lehet vonulni, amikor nem szakítják állandóan félbe az embert, hogy azt a gondolatot végig is tudja gondolni.
Ez trauma, vagy lelkismeret furdalás elvenni a gyerektől az időt? Ezt azért kérdem, mert Monál Krisztinának is két gyereke van.
Azt hiszem, hogy ezek ilyen nagyon ambivalens érzések. Tehát egyrészt ott van az az öröm és az a gyönyörű érzés, hogy tényleg van egy gyereked, és látod, hogy hogy nő fel, és hogy mennyi mindent tud. És itt tényleg nagyon sok olyan munka van, hogy ezt tükrözi, hogy az anyukák, ahogy csodálják a saját gyereküket, a gyerek a modelljük, lerajzolják, lefényképezik, játszanak vele, van is egy magyarországi képzőművész, Varga Melinda, ő például a fiaival, három fia van, és ilyen lufikba színes festéket tettek, és azzal dobigálták a papírt, és egy ilyen nagy játék volt, és egy nagy hancúrozás, és aztán utána ő abba belerajzolt, lerajzolta a fiait, a három királyfiút. És tényleg ez van, hogy egyrészt nagyon inspiráló tud lenni, nagyon sokat kapunk a gyerekektől az ihletet, akkor a másik vonulat, ami több művész nőnél is látható, hogy maga az a mesevilág, amit a gyerekekkel újra felfedezünk. A gyerekrajzok világa, vagy ez a kreativitás, ami benne van minden gyerekben, és ez a rácsodálkozás a világra, ezt tényleg művészként talán még jobban érezzük, és még érzékenyebben rá tudunk erre hangolódni. Viszont ott van az is, hogyha valami egyebet szeretne az ember csinálni, aminek mondjuk nincs sok köze ehhez, vagy vannak mindenféle ötletei, vagy valami komolyabbat, vagy kiállítást. Nemrég olvastam egy ilyent, hogy egy komoly művész ahhoz, hogy például egy galériánál jelentkezzen, akkor annak egy olyan portfóliója kéne legyen, vagy egy olyan munkavolumene kéne legyen, hogy mondjuk havonta megfest 20-30 munkát, mondjuk a festő. És ezt anyaként azért elég nehéz kivitelezni, tehát az, hogy bevonuljál a műterembe, és akkor ott üljél, mit tudom, 10 órát, és addig fessél, ez már lehetetlen, csak majd, amikor nagyobbak lesznek, és elfoglalják magukat.
Milyen festményeket hozott Monál Krisztina, mit lehet látni Bukarestben?
Ebben a teremben Szűcs Enikő, Temesváron élő képzőművész és dizájner munkáját ritmusoknak nevezte el, de tudom, hogy amikor ez a munka megszületett, akkor ő mondta, hogy igazából ez egy ilyen hullámvasút, tehát pont ez, amiről az előbb beszéltünk, ez az ambivalencia, hogy mikor fent, mikor lent, ugye a sok pozitív érzés mellett azért ott megszületnek a negatív érzések is, a féltés, az aggodalom, a szorongás, sokszor a szomorúság, vagy az elszigeteltség, sok anyuka tényleg, ami kicsi a baba, sokáig egyedül van, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen azzal a gyerekkel, hogy visszaadni már nem lehet, ott van. Ugyanakkor egy ilyen nagyon színes világ, és nagyon kedves munka. Darvai Tünde, ő egy Amerikában élő kolozsvári képzőművésznő. Ő a festményeiben a kezdetekhez tér vissza, tehát nem a gyerekkel kezdődik, hanem a férfi és a nő találkozása. Ugye minden gyerek előtt ez van. Először ez az első lépés, hogy állomás, hogy először egy férfinek és egy nőnek találkozniuk kell ahhoz, hogy aztán a szerelmük gyümölcse, és itt kapcsolódik Lőrinc Kinga, a Marosvásárhelyi képzőművész munkájához, aki aki egy almába festette meg a két iker gyerekét, neki három gyereke van, és többek között egy ikerpár. Vannak mondjuk ilyen elvontabb művek is, például Laura Guinea, nagybányai képzőművésznő, ő a gyereket egy ilyen kis lapival szimbolizálta a tűzománcain. Banta Anna Máriának egyértelmű egy ilyen univerzumot ábrázoló festménye van, ilyen kis golyocskákkal, és a világ közepe az a gyerek. És olyan érdekes, hogy mondta, hogy nem is akarta így, de ilyen mágnesekkel, ilyen kis gömbök vannak odafogva, és minden gömbön egyik a gyerek, egyik az anya, az apa, persze minden a gyerek körül forog. És az érdekes, hogy a világ közepét, a gyereket, azt onnan nem lehet elmozdítani, azt sehova se lehet tenni, az összes többi gömböt ki lehet cserélni, és ez az igazság, hogy onnan a világ közepéből azt már nem lehet kimozdítani, ezt a gyereket. Lepedus Ildikó, ő egy szatmári képzőművész és rajztanárnő. Az ő munkájának a címe az Élők anyja, és emögött egy tragikus történet áll, mert ő az egyik kislányát elveszítette, és mondta, hogy ő soha nem foglalkozott ezzel a témával. Egy alkotótáborban találkoztunk, és ott kértem meg, hogy készítsen egy munkát erre a kiállításra, és annak ellenére, hogy ezt a fájdalmat átélte, és egy nagyon szomorú történet, ő mégis azt akarta bebizonyítani, hogy ő az élő gyermekeinek az anyja, és ma már tud úgy beszélni arról a tragikus eseményről, hogy látszik, hogy úgy elfogadta és megbékélt vele.
Molnár Krisztina milyen alkotásokat hozott?
Nekem két ilyen, hát nem is tudom, amikor először kiállítottam ezt a munkát, egy újságíró azt mondta, hogy ezek ilyen kinetikus festmények, kis gyerek ingecskék vannak hozzá fogva egy festővásznon lévő szárítókötélen. Egyiken fehér ingecskék vannak, és a másikat direkt színesre. Nekem két lányom van, úgyhogy otthon még volt egy csomó ilyen kis rózsaszín, aranyos ruhácska, meg szvetterecske. És az a lényege, hogy azt fel kell emelni, és alatta elrejtve kicsi rajzocskák vannak, és a címe is az, hogy a látszat mögött. Tehát így első pillantásra olyan aranyos kicsi ingecskék, blúzocskák, de ha mögéje nézünk, akkor van ott mindenféle szörnyecske, meg ördögöcske, meg depresszív hangulatok, minden. Van ugye ez a gyermekágyi depresszió, ezt én is csak így a szakirodalomból ismerem, szerencsére nem volt benne részem. Amúgy ennek örülök a legjobban a kiállítás kapcsán, hogy egyrészt sikerült sok művésznőt meggyőzni, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Tehát voltak már kész alkotások, volt már olyan, aki már foglalkozott előtte is ezzel a témával, és akkor elhívtuk, és akkor betalált pont a munkája, de volt olyan, aki erre a kiállításra készítette, és volt olyan, aki már évek óta nem dolgozott, és akkor mégis kipréselt valamit, és tényleg ez nagyon jó érzést ezt látni, és tényleg ezért is akartuk ezt a kiállítást, hogy bátorítsuk is az anyukákat, hogy bebizonyítsuk, hogy azzal nem áll meg a világ, hogy most anyák leszünk, és akkor nem kell mindent feladni és mindenről lemondani, hanem egy kis időmenedzsmenttel csak lehet még azért alkotni, és nekünk ez tényleg egy nagyon fontos dolog. Az önkifejezés, és az, hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk, mit érzünk, és főleg az anyasággal kapcsolatos gondolatainkat is.
Molnár Krisztina, marosvásárhelyi képzőművészt hallották.
Bye.
kedves hallgatóink, a Báthori László vezette miskolci avastetői Széchenyi Általános Iskola Twist Olivér kórusát hallották.
Zeneszalon.
Adásunk végén a Bukaresti Liceum Konzort régi zeneegyüttes 17. századi erdélyi táncokat ad elő. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszonthallásra!